14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A személyi jövedelemadó bevallásban idén is széles körű segítséget nyújt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hivatal több mint 5 millió 600 ezer adózó számára készítette el az ESZIA bevallási tervezetet, amely az ESZIA felületen érhető el. Aki egyetért az adatokkal, néhány kattintással jóvá is hagyhatja a dokumentumot. A NAV közérthető útmutatókkal, kisfilmekkel és részletes tájékoztatókkal segíti a kitöltést és a kedvezmények érvényesítését. Kiemelt figyelmet kapnak a hallássérült ügyfelek, számukra nyílt napokat szerveznek jelnyelvi tolmácsokkal. Telefonon is kérhető segítség a 1819-es NAV infóvonalon. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy szükség esetén a tervezetet ki kell egészíteni. Az ESZIA bevallás benyújtásának és az esetleges befizetésnek a határideje 2026. május 20-a. Új szakaszába lépett a Paks 2 atomerőmű építése, március 18-án megkezdődött a 6-os blokk munkagödrének kialakítása. A beruházás során mintegy 500 000 köbméter földet termelnek ki a szakemberek. A munkagödör 23 méter mély, és csak nem 200 méter hosszú lesz. A kivitelezéshez 30 gépből álló géppark dolgozik. A munkálatok várhatóan 2026 végéig tartanak. A teljes terület előkészítés során összesen 3,5 millió köbméter földet mozgatnak meg. Közben az 5-ös blokk területén is halad az építkezés, már az alaplemez kivitelezése zajlik. A projekt több munkafázisa párhuzamosan, összehangoltan valósul meg. Közös könyvbemutatót tartottak az imádság évéhez kapcsolódva szerdán Budapesten a Biblia Múzeumban. Az Ima Plusz könyv című eseményt a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata és a Calvin kiadó szervezte. A rendezvényen 4 imádsághoz kötődő kötetet mutattak be az érdeklődőknek. Bemutatták a Szela című imanaplót, amely Isten tulajdonságain keresztül segíti a mindennapi imát. Szó esett a Böjt című fotóalbumról is, amely imádságok és képek segítségével ösztönöz elmélyülésre. 2 imádsággyűjteményt is ismertettek, köztük a 7x12 című kötetet. A programot kerekasztal beszélgetés zárta, ahol az imádság szerepéről és megéléséről beszélgettek az alkotók. A résztvevők hangsúlyozták, az imádság segít Isten jelenlétének felismerésében a mindennapokban. Továbbra sem népszerűek a hitelkártyák Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a biztosdöntés.hu. 2025-ben közel 7%-kal, mintegy 80 ezerrel csökkent a forgalomban lévő hitelkártyák száma. Az év végén így valamivel több mint 1 millió hitelkerettel rendelkező bankkártya volt használatban. Bár az utolsó negyed évben enyhe növekedés indult, a hitelkártyák aránya tovább csökken a piacon. A vásárlási forgalom ugyanakkor nőtt, különösen a külföldi költések esetében. A szakértők szerint egyre többen használják tudatosan a hitelkártyákat, és a kamatmentes időszakban visszafizetik a tartozást. Ennek ellenére az érdeklődés alacsony, pedig a visszatérítések éves szinten akár több 10 000 forintot is jelenthetnek. A piacon jelenleg több bank is különböző akciókkal próbálja ösztönözni a kártyahasználatot. Az online szakmai kapcsolatépítést is egyre gyakrabban használják ki a kiberbűnözők. Erre figyelmeztetnek az ESET kiberbiztonsági kutatói. A szakértők szerint a nyilvánosan elérhető adatok, például szervezeti információk és üzleti kapcsolatok segíthetik a célzott csalások előkészítését. Kiemelt kockázatot jelent a LinkedIn, amelyet világszerte több mint 1 milliárdan használnak. A támadók gyakran toborzónak vagy üzleti partnernek adják ki magukat, így nagyobb eséllyel veszik rá az áldozatokat a megnyitásra. Az elmúlt időszakban több célzott kampányt is azonosítottak, amelyek során kártékony fájlokat juttattak el a cégekhez. Magyarországon is gyakoribbak az ilyen megkeresések, különösen pénzügyi, HR és IT területen dolgozók körében. A csalók sokszor bizalmat építenek, majd később küldenek fertőzött dokumentumokat vagy linkeket. A szakértők hangsúlyozzák, fontos az óvatosság, a gyanús profilok ellenőrzése és a többfaktoros hitelesítés használata.
Az időjárásról.
Felhős idő várható, de rövidebb, hosszabb ideig felszakadozik a felhőzet, és főként nyugaton néhol jelentéktelen csapadék is előfordulhat. A keleti-délkeleti szél napközben megélénkül. A csúcs hőmérséklet az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and
határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Salánki Református Gyülekezet 2025-ös éve.
Hálások mindenképpen vagyunk, mert vagyunk, hogy az elmúlt esztendőt is végigvihettük, és sok-sok áldást tapasztalhattunk meg. Nyilván nem az a légkör, mint a háború előtti időszak, amikor nyüzsgés, forgás, zsongás volt a településen.
Andevuk házasoknak.
Az Alfa házas kurzus több mint 10 éve indult el. Hát akkoriban még néhány család, akik református család, akik egymás közösségétben járunk, vagy közösséget gyakorlunk. Elkezdtük ezt az Alfa rendszerben, mert az Alfának vannak különböző kurzusai, amelyeket gyülekezetekben gyakorolnak.
Felvételt hirdet a Péterfalvai Református Liceum.
Áldás békesség, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum 1995-ben nyitotta meg kapuit, azzal a céllal, hogy keresztjén oktatásban részesítse a környéken lévő gyermekeket, fiatalok számára olyan lehetőségeket biztosítsanak, amely nem csak a felső oktatásba, hanem a hitélet megerősítésében is segíti őket.
Elkezdődött az MKT.
Nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt látni, ahogy megérkeztek a gyerekek, és mindenki kicsit izgatott volt, mindenki még hozta kicsit a heti gondjait, a kis világát, és számomra nagyon szép volt azt látni, hogy úgy mentek haza, mint egy csapat. Már kialakultak, elkezdődtek a barátságok így alakulni, és tényleg nagyon jó volt látni és hallani azt, hogy már nagyon várják a következőt. A következő az áprilisban lesz.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. a több évszázados múltra visszatekintő Salánki Református Gyülekezet Kárpátalja egyik meghatározó magyar református közössége. A gyülekezet életében mindig fontos szerepet játszott a hit megélése mellett a közösségépítés és az egymás iránti felelősségvállalás. Ez ma sincs másként, az ifjúsági munka különösen erős a gyülekezetben, a nőszövetség pedig aktív szolgálatával és működőjének karával is gazdagítja a közösségi életet. Az adventi időszakban például ünnepi előadásukkal örvendeztették meg a gyülekezeti tagokat. A 2025-ös év tapasztalatairól és a 2026-os év terveiről Balog Attila, a Salánki Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2025 nem volt egyszerű év a Kárpátaljai Református Egyháznak a gyülekezete és számára, sem a Salánki Református Gyülekezet, viszont korábbi évekhez képest tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon nagy aktivitással van jelen, és akik arra járnak, azok tudják, hogy a Salánki Református közösség az egy erős magja az ott élő településeknek is, és lehet rájuk számítani, és azért megmozgatják a területet. Hogyan zajlott az elmúlt esztendő, miért vagyunk hálás 2025-ben, ha visszatekintünk a múlt évre?
Hálások mindenképpen vagyunk, mert vagyunk, hogy az elmúlt esztendőt is végigvihettük, és sok-sok áldást tapasztalhattunk meg. Nyilván nem az a légkör, mint a háború előtti időszak, amikor nyüzsgés, forgás, zsongás volt a településen. Most a visszafogottság, a szó szerinti sok esetekben a bujkálás, de hála Istennek, hogy a gyülekezet él, a gyülekezet próbál létesülni, élni akar, és ez azért megmutatkozik a hétköznapokban a gyülekezeti életnek a színterén.
Milyen gyülekezeti alkalmak fogadják a betérőket, és milyen közösségek működnek a gyülekezeten belül?
Amit leginkább ki szeretnék emelni a gyülekezeti munkán belül, ez a nőszövetségnek, illetve a gyerek munkának az alkalmai. Hála Istennek az elmúlt évben plusz munkatársakat kaptunk, tehát olyan értelemben, hogy a gyülekezet tagjai képzéseken vettek részt, amit a gyerekmunkába tudnak kamatoztatni. Tehát újonnan meglévő gyermekmunkásaink vannak, azokon kívül, akik eddig már tevékenykednek, illetve szolgálatban vannak, és ők is hála Istennek, hogy hűségesen és kitartóan végzik ezt a szolgálatot. Tehát sokrétű a gyerek alkalmak, ugye a hittan, illetve a konfirmáció oktatáson túl, örömhírklub, vasárnapiskola, illetve ugye a nyáron is hála legyen a jó Istennek, hogy a gyermekhetet meg tudtuk szervezni. Az ifjúság körében is rendszeres alkalmak vannak, és nagyon jó megtapasztalni azt, hogy nem stagnál a létszám, hanem mindig egy picit azért növekszik. Ugye a nyári időszakban kaptunk meghívást a Máramarosszigeti gyülekezetnek a lelki pásztora, Kovács Péter nagy tiszteletű úr közreműködésével néhány fiatal elmehettünk az ő egyházmegyéjüknek az ifjúsági hetére. Nagyon szuper alkalom volt, egy csodálatos környezetben, fent a hegyek közt, friss levegő, jó társaság, maguk az előadók is, ugye fiatalos, lendületes előadók voltak, és nagy megtapasztalás volt, ez számomra is, aki én kísérhettem őket, és nekem is egyfajta felüdülés volt ez.
A gyermekmunka mellett az ifjúsági munka nagyon fontos része, mert hogyha van egy alapos gyermekmunka, akkor előbb-utóbb ifjúsági munkáról is kell beszélnünk. Salánki fiatalok talán szerte a kárpátaljai közösségekben mindenütt ugyanezekkel a kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, hogy mit ad a holnap, mit ad a jelen, mitől kell félni, milyen lehetőségek vannak itthon. Óriási kérdések ezek. Mennyire sikerül az ifjúakat itthon tartani, megtartani közösségben, úgy összegyűjteni őket?
Nyilván azokra tudunk alapozni, akik itthon vannak. Hát ugye sokan kényszerültek el határon túlra, messzebb részekre, közelebbekre. Többnyire ugye, akik itthon tanulnak, ők azok, akik azt a magot képzik a gyülekezetnek az ifjúságába, akik a rendszeres alkalmakon ott vannak. Nyilván, hogy nehéz kérdés ez, ugye a fiatalságnak a kérdése, hogy hogyan tovább, ugye, hogy ez a háború is minél jobban elhúzódik, minél jobban elmélyül, hogy ott van a gondolat, hogy van-e jövő, van-e kilátás, van-e reménység afelől, hogy a szülőföldjén egy fiatal megragadjon, fejlődjön. Ugye ezek nagy kérdések, a mindennapok kérdései, szülőként is ezt mondom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. De én úgy gondolom, hogy azok, akik ragaszkodók, akik ha sokszor nincs is olyan pozitív jövőkép, mégis ott van bennük a ragaszkodásnak a ténye, a ragaszkodásnak a legalábbis a vágya, hogy szeretnénk ott a szülőföldünkön élni. Hogy mit hoz a holnap, azt nem tudjuk, de próbáljuk a hangsúlyt azokra fektetni, akik elérhetőek, akik vágynak erre az alkalomra, akiknek tudunk valamit nyújtani az evangéliumon keresztül, hogy egy másik szemléletmód, ne egy pessimista felfogás, hanem egy mondjuk úgy egy optimista realitás övezze a gondolkodásukat.
Mennyire segítség az a fiatalok megtartásában, hogy van egy közösség, amihez tartozhatnak, és ez a közösség az azonos közegben, de mégis együtt vészeli át a nehéz, ínséges időszakokat?
Úgy gondolom, hogy most a közösségnek a megléte még jobban felerősödött. Tehát most, amikor azt látjuk, tapasztaljuk, nem csak az egyházon, a gyülekezeteken belül, hanem családokon belül, hogy a szétszakítottságnak a ténye, az érzése, a fájdalma, amit átél az ember, ilyenkor valóban fontos, nagyon fontos a közösségnek a megtartó ereje. És úgy ugye a fiatalok között is nem csak a felnőtt korban fontos másiknak a társasága, hanem a fiatal körben még inkább, mert ugye ők tükröt állítanak egymás felé, tehát amilyennek látja a másik, úgy próbálja magát is értékelni. És ugye gyülekezeten belül, ifjúsági csoporton belül úgy gondolom, hogy próbáljuk azt a tükröt odaállítani, ami olyan értékelést ad, ami erőt ad a mindennapokhoz, a felnőtt élethez egy olyan életpálya vagy életkép, amit érdemes élni.
Beszéltünk a gyermekmunkáról, a fiatalokról. A háború idején a hölgyek és az asszonyok azok, akik új szerepköröket találtak hirtelen maguk körül, és hogy látjuk, hogy az elmúlt években sikerült helyt állniuk, és esetlegesen a nőszövetségi közösségek azok, amelyek ezt valamilyen fajta keretben tudják segíteni. Hogyan néz ki a Salánki Református Gyülekezeti Nőszövetség?
Hála Istennek, hogy vannak. Már most a tavalyi évben pont volt egy hálaadó alkalom, amikor a Salánki Református Nőszövetség megalakulásának a 13. évfordulóját ünnepelhettük. Ugye ez nem csak a gyülekezet számára egy életerős közösség, hanem a korábbi időkben akár határon túlról is voltak, akik eljöttek, testvérgyülekezetek, akik kíváncsiak voltak a nőszövetségnek a munkájára, illetve akár egyházmegyén belül gyülekezetek ellátogattak. Hála a jó Istennek, hogy olyan személyek vannak a nőszövetségben, akik összefogják. Tehát ez mondhatom úgy, hogy egy teljesen organikus közösség, amely életképes, amely tele van erővel a nehézségek között is. Ugye most különösképpen hangsúly tevődik a női személyeknek a szolgálatára. Ők hűségesek, ők kitartóak, vannak problémák, vannak nehézségek, de a 13 év is azt mutatja, hogy ebben a szolgálatban ők mennyire aktívan közreműködnek, tehát heti rendszerességgel van alkalmuk, ők maguk körében bibliórát tartanak, illetve ugye azok a kézműves foglalkozások, és ami számomra olyan üdítő, hogy nem idősekből tevődik össze csupán ez a közösség, hanem vannak fiatal lányok is benne, fiatal asszonyok, akik jól érzik magukat ebben a közösségben, és talán mondhatom azt is, hogy ebből a nőszövetségből az utóbbi időben egy női ének kar is kialakult, megszerveződött, és a legutóbbi szolgálatuk az adventi időszakban egy nagyon jó milliót adott az istentiszteletnek a keretéhez. Tehát meglepően láttuk, hallhattuk azt, hogy milyen színvonalan tudják Isten nevét magasztalni ének szóban is.
Idős gondozás is hozzá kapcsolódik ez a tevékenységhez, mert azt gondolom, hogy több generációról beszéltünk, és ilyenkor az időseket is érdemes megemlítenünk.
most a legtöbb az idős a gyülekezetben. Tehát vannak sokan, akik magukra maradottak, hogy a fiatal nemzedék határon túl próbál túlélni, vagy létesülni, és ugye az idős korosztály az, akik tartják leginkább a frontot. Nyilván nem könnyű az ő élethelyzetük, főleg az, hogy ugye, ahogy telik az idő, egyre korosabbak és korosabbak. A gyülekezetnek a többsége is ugye idősebb emberekből tevédik össze. Akik még képesek rá, ahogy én látom, ők eljönnek az istentiszteleti alkalmakra, fontosnak érzik legalább a nyugodalom napján vasárnap, hogy az istentiszteleti alkalmon részt vegyenek, illetve akik pedig nem tudnak mozogni, az ők számukra az elmúlt év kezdetétől próbálunk online térben biztosítani lehetőséget arra, hogy az istentiszteletben ők is részt vegyenek, tehát magát az istentisztelet alkalmát közvetítjük. Ehhez is ugye kaptunk munkatársat, amiért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon sokan jeleznek vissza, nem csak idősek, hanem határon túlról is, hogy követik az istentisztelet alkalmát, és nagyon hálásak ezért, hogy ők is bekapcsolódhatnak salánkiakként a messze távolból, és legalább egy istentiszteletnyi időre a salánki közösségbe.
2026 elején járunk. Mik azok a irányelvek, amelyeket célok, amelyeket tervek, amit szeretnének megvalósítani ebben az esztendőben?
Csak optimistán indulhatunk neki egy új esztendőnek, bár a körülmények sokszor nem erre sarkalnának bennünket. Ugye a salánki múlthoz hozzátartozik, illetve ami a jelentés meghatározza, ugye a második Rákóczi Ferencnek a személye, aki 1711. februárjában járt Salánkon, és ugye a idézőjelben mondva az utolsó országgyűlést tartotta meg. Ugye ennek a 2026-os évben a 315. évfordulójára készülhetünk. Terben van, hogy ha nem is nagy volumenű, de egy gyülekezeten belül, kiskörben, családi körben mindenképpen, mint ahogy minden éven erről megemlékezünk. Tehát fontosnak tartom, hogy azt az identitást, amit megélünk magyar reformátusként, azt ebben is tudjuk kifejezni, úgyhogy erre készülünk most a közeljövőben, illetve hát vannak nagy álmaink, terveink, már az elmúlt évben elkezdődött egy folyamat, és ha a Jóisten megengedi, akkor idén reméljük, hogy hozzá tudunk kezdeni egy ravatalozó építéshez, ami a mostani körülmények között azért nem egyszerű dolog, de reménységünk van, hogy sikerülni fog ez a kezdeményezés, ez a ilyenfajta projektünk, illetve ugye a gyülekezeti életben, tehát mindaz, ami meglévő, azokat erősíteni, azokat bátorítani, ugye szó volt ugye a nőszövetség munkája, a gyermekek közti, az ifjúság közti munka, illetve minden olyan munkaterületen, szolgálati területen, ahol lehetőség van, hogy épüljünk, hogy gyarapodjunk. A számbelileg sajnos csökkenés mutatkozik ugye az elvándorlás, a távollétek miatt, de mégis hálára ad okot az, hogy a 2025-ös évben is azért fontosnak érezték az emberek, hogy közösségbe legyenek, és mindazok a tervek, amelyek ugye az asztalon hevernek, reméljük, hogy kapunk erőt és sok-sok áldást ennek a tervnek a megvalósításához, a programoknak a lebonyolításához, hogy a gyülekezet tovább erősödhessen, épüljön, és tovább vigyük azt az örökséget, amit elődeink ránk hagytak.
Köszönjük szépen a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, közösségükre.
Nagyon szépen köszönjük, és viszont csak jót kívánhatok mindenki számára.
A salánki református gyülekezetben nem csak a hit, hanem az összetartozás is erősödik. Az ifjúsági munka lendülete, a nőszövetség aktív szolgálata és az énekkar közösség formáló ereje mindazt mutatja. Élő, szolgáló gyülekezetről van szó. Balog Attila lelkipásztort hallották a 2025-ös év tapasztalatairól és a 2026-os tervekről.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. 7+1 alkalmas házas kurzust indít a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia és a Pulzus Platform Egyesület 10 házas pár számára. Az Alfa házas kurzus olyan párokat céloz meg, akik szeretnének minőségi időt szánni kapcsolatuk ápolására. A részletekről Viski Anna és Rugina Gabriella szervezőket, mentorokat kérdeztük. A riporter Bálint Enikő.
Alfa házas kurzus. Mi volt az előzménye nálatok?
Az Alfa házas kurzus több mint 10 éve indult el. Hát akkoriban még néhány család, akik református család, akik egymás közösségétben járunk, vagy közösséget gyakorlunk. Elkezdtük ezt az Alfa rendszerben, mert az Alfának vannak különböző kurzusai, amelyeket gyülekezetekben gyakorolnak, viszont ez egy házas kiadás. És akkor elkezdtük ezt szervezni, úgyhogy néhány család összegyűltünk, és megnéztük ezt az anyagot, munkafüzetet és könyvet és videókat, és megnéztük azt, hogy hogy működhetne úgy, hogy behívunk még több házaspárt, és akkor ugye az évek során, tehát ez több mint 10 éve volt már, és az évek során ez így elkezdett kiépülni. Hát szerintem akár ilyen 20-30 házaspár is akkoriban így elvégezte, aztán beállt egy nagyobb szünet, és amikor elindult a Pulzus Platform Egyesület, ami a Genizius Társaságnak az utódja, ez egy egyetemista szervezet alapjáraton, de kicsit kibővült egyetemista és fiatal felnőtt szervezet, és akkor ugye már gondoltunk ezt a fiatal házasokra is lévén, hogy mi is fiatal házasok voltunk és vagyunk, akkor újra elkezdtük szervezni ezt a házas kurzust, és immáron ennek 4 éve.
És most közösen szervezitek a katolikusokkal.
Így van.
Miért?
Ennek az oka az, hogy pontosan 4 évvel ezelőtt a férjemmel egy közös barát által meghívást kaptunk erre az Alfa kurzusra, és a mi házasságunkban nagyon hasznosnak bizonyult, egy sok olyan kérdésről kezdtünk el ekkor beszélni, amit 10 éve már házasok lévén még mindig nem beszéltünk meg, nem azért, mert nem tudtunk róla, egyszerűen valahogy mindig elkerülte a figyelmünket, vagy nem fordítottunk elég időt rá. Szóval mi házasságunknak nagyon jó tett ez a kurzus, és akkor azt éreztük a férjemmel, hogy ezt szeretnénk mi is tovább vinni olyan házaspároknak, akiket ismerünk, és akikről úgy gondoljuk, hogy talán nekik is jól jönne egy ilyen lehetőség, hogy időt töltsenek együtt. És így indult el gyakorlatilag a vágy bennünk, hogy ezt tovább vigyük. És ezelőtt 2 évvel, illetve tavaly volt az első alkalom, amikor a főtisztelendő László Attila, a főesperes úr nyitott teret adott számunkra, hogy a plébániáján megszervezzük az első Alfa kurzust, úgyhogy így indult. És persze, hát kit hívunk be mentorként, azokat, akiktől mi is kaptuk ezt az ajándékot, mert ajándéknak éljük meg, úgyhogy így alakult a közös munka a Pulzus Egyesülettel.
És pontosan mit fedez? Tudnátok erről mesélni, hogy fog indulni? Mik lesznek? Vagy nem szabad spoilerezni?
De szabad, mert hogy még most a toborzási vagy hirdetési fázisban vagyunk, és kifejezett célunk az, hogy megszólítsunk minél több házaspárt. Hát ugye, ahogy Gabi is elmondta, tavaly indult közös tervezésben ez a kurzus, és úgy láttuk, hogy ez nagyon gyümölcsöző, hogy egy szélesebb kört, közösen egy szélesebb kört meg tudunk szólítani. Ezt úgy kell elképzelni, mert mi házas kurzusként hivatkozunk erre, és ez érdekes megnevezés, hogy kurzus. Igazából itt nem feltétlenül azon van a hangsúly, hogy vannak szakik, akik megtanítanak valamit a házaspároknak, hanem ez 7+1 alkalmas randevú idő gyakorlatilag, tehát minden alkalom nagyjából egy ilyen 2-2,5 órát tart. Nekünk, a szervezőknek az a feladatunk és célunk, hogy megteremtsünk egy kellemes légkört a házaspároknak. Minden házaspár kap, minden pár vagy minden társ kap egy munkafüzetet, és gyakorlatilag ebben a 2-2,5 órában közösen dolgoznak a párok, meg külön-külön is dolgoznak, és akkor egy alkalomnak a beosztása az úgy néz ki, hogy vannak olyan párok, akik ilyen kis előadásokat, kis bizonyságtételeket, impulzusokat tartanak, ilyen 5-10 percesek ezek, és ezt követően pedig vesszük a gyakorlatokat, és gyakorlatokat oldunk meg. Na most azáltal, hogy ilyen tanító vagy bizonságtevő házaspárok vannak, akik nem rendelkeznek különösebb képesítéssel, viszont ők is házasok, akik átmennek bizonyos dolgokon fiatalabbak, idősek, tehát ez kurzus fontos elmondani, korosztálytól független, tehát bárki jelentkezhet, és nem kell a házasság a szakadék szélén álljon, sőt, hát azért ugye mi nem vagyunk szakemberek, tehát hogy a hatáskörünk az bizonyos fokig terjed, viszont kapcsolatban állunk pszichológusokkal, tanácsadókkal, szakemberekkel, akik adott esetben tovább tudják vinni a házaspárt egy úton, és volt is erre példa. Viszont azáltal, hogy egy ugyancsak házasságban élő pár bizonyságot tesz, és motivál, és megoszt magából dolgokat, és ezáltal a közösen együtt töltött idő által mi azt tapasztaljuk, hogy más házaspárok is erőt nyernek, és bátorítást, hogy igen, hasonló problémákkal küzdünk, ugyanazok az élethelyzetek, nehéz a gyereknevelés, meg kell találni az időt az intimitásra, a minőségi időre, és hogy ebben az egész történetben együtt vagyunk, és tudunk benne fejlődni, tehát van remény.
Így van.
Hogyha már kurzus, meg nyilván randevum lesznek kötelező házi feladatok, amit majd még utána el kell végezni, vagy hétközben?
Igen, mindig van házi feladat, viszont itt az a jó, hogy ami kötelező, az nagyon kellemessé tud válni ebben a kurzusban, mivel ez is egy randi idő a házaspárnak. Tehát azon túl, hogy azt a 2,5 órát együtt töltik, együtt beszélgetik, mindig arra bátorítjuk őket, hogy a hét folyamán, a következő hetekben töltsenek időt együtt a gyerekek nélkül, és akkor folytassák tovább a beszélgetést. Tehát ez a házi feladat gyakorlatilag a beszélgetésnek a tovább folytatása, ami önmagában felfogható egy második randevúként, hogyha azt vesszük, és ez tulajdonképpen egy kellemes időtöltés lehet a pár számára.
Lehet-e még jelentkezni?
Igen, lehet jelentkezni, és azt még azért elmondanám, hogy nagyon előnyösek a feltételei ennek a kurzusnak, vagy a részvétele. Tehát a helyszínünk az a Szent Mihály templom plébániájának a hittanterme, a főtéren, főtér 16 szám, és egy alkalomnak a részvételi díja az 50 lej per pár, tehát hogy tényleg csak szimbolikus, és étkezéssel indítunk, egymásra hangolódással indítunk. A gyerekfelügyeletet is biztosítunk, a gyerekeknek is biztosítunk étkezést és foglalkozást, tehát hogy tényleg ilyen teljes körű szolgáltatást nyújtunk, és ugyanakkor meg tényleg egy minőségi és kellemes program a házaspár számára. Március 17-ig lehet jelentkezni, és tényleg szeretettel várunk mindenkit felekezettől függetlenül, mert ugye itt egy katolikus református együttműködésről beszélünk, tehát már önmagában így kiszélesítettük ezt a kört, meg éljük az ökumenét, és ez még tovább szélesíthető.
Mi az, amit nyújtott nektek?
Igazából bennem mindig az forog a házas kurzus kapcsán, hogy érdemes időt szánni a házasságra, egészen addig, amíg mi magunk is részt nem vettünk ezen a kurzuson. Agyban tudtuk, hogy fontos időt szánni egymásra, de valahogy mindig jött valami közbe, valami mindig fontosabb volt. Akár gyerekek, akár egyéb adminisztratív teendők nagyon el tudták vinni az időt, és lám 10 év után oda jutottunk, hogy voltak olyan kérdések, amiről úgy tudtunk beszélni, hogy az változást hozott a házasságunkba. Tehát én arra bátorítok mindenkit, hogy független attól, hogy hány éve házas, éppen hogy van a házasságában, érdemes időt szánni erre a kurzusra, és részt venni rajta, mert biztos vagyok benne, hogy bárhol tartunk, és tud újdonságot hozni a házasságunkba, frissességet, új lendületet, új kapcsolódást a házastársunkkal.
Sokszor azt gondolják a házaspárok, és szembesülünk ezzel, hogy hát ha jelentkezel, akkor az már azt jelenti, hogy neked problémáid vannak, vagy hogyha eljössz egy ilyen kurzusra, akkor neked meg kell osztani a legintimebb részleteket a házasságodból. De ez nem így van, tehát ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy egyéni munkafolyamat zajlik, tehát a házaspárok úgy is vannak ültetve, hogy egyénileg és ketten közösen dolgoznak, megbeszélgetnek a felmerülő kérdéseken, és nem kell, vagy kötelező semmit sem megosztani, vagy mi tényleg ilyen ítélkezésmentesen vagyunk ott jelen. Nyilván, hogy nem tudjuk azt, hogy amikor valaki jelentkezik, akkor mi van a házasságban, és megtörténhet, hogy egyszerűen csak karbantartásról van szó, vagy egyszerűen csak tényleg valaki megkapja a hírt, hogy hú, ez milyen jó randi lehetőség, és tényleg így is kell erre tekinteni, mert hogy így van ez megszervezve. Szóval, hogy tényleg, hogy szégyen nélkül, meg hogy anélkül, hogy bármilyen nyomást érezne egy házaspár, hogy bármit is ki kell teregetni, bátran jelentkezzenek, és hogyha kérdés van, akkor állunk rendelkezésre, mert megtalálható a Facebookon is, a pulzus.ro oldalán is ezek az információk elérhetők, úgyhogy rá kell keresni, és mi is jelen vagyunk, ott elérhetők vagyunk.
Ugyanígy a Szent Mihály Plébánia Facebook oldalán is fent van az esemény, illetve a gyulafehérvári családpasztorációnak az oldalán is megtalálható az esemény, mivel én és a férjem a családpasztorációnak vagyunk az önkéntesei, tehát így vagyunk jelen ebben az egész helyzetben.
Az Alfa házas kurzusról kérdeztük Viski Anna és Rugina Gabriella szervezőket, a házas kurzus mentorait.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Felvételt hirdet a Péterfalvai Református Liceum a 2026-2027-es tanévre. Jelentkezhet minden diák, aki 2026 júniusáig befejezi az általános iskola 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályát. A végzősök elsöprő többsége tovább folytatja tanulmányait, elsősorban kárpátaljai és magyarországi felsőfokú intézményekben. A Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum igazgatójával, Páva Judittal, Kardos Ágnes lelkészigazgatóval és Mecséri Mirján diákkal beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2026-27-es tanév, hát gyakorlatilag most már itt van a bejáratnál, már mindjárt itt a dübögör a nyár, úgyhogy a felvétel időszaka nagyon erősen megkezdődött, már nyílt napról is hallhattunk, és illetve fontos megjegyeznünk, hogy nagyon nagy szeretettel várják az érdeklődő diákokat a Péterfalvi Református Liceumban. Mit kell tudni az intézménynek a működéséről, a céljairól, illetve az alaphangulatáról, kiket várnak és miért is várják a fiatalokat?
Áldás békesség, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum 1995-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy keresztjén oktatásban részesítse a környéken lévő gyermekeket, fiatalok számára olyan lehetőségeket biztosítsanak, amely nem csak a felső oktatásban, hanem a hitélet megerősítésében is segíti őket. 2026. március 7-én szerveztük meg nyílt napunkat azzal a céllal, hogy intézményünket népszerűsítsük, és felhívjuk a kedves szülőknek a figyelmét arra, hogy attól függetlenül, hogy nehéz körülmények között élünk, mégis érdemes a szülőföldön és egyházi intézményben tanulni. 2026. április 25-én délelőtt 8 órától tartjuk majd a felvételi vizsgánkat. Annyit kell tudni a felvételi vizsgáról, hogy az elmúlt évekkel ellentétben idén történt egy kis változás. Szeretnénk, hogyha a gyermekeknek a matematika és magyar tudása mellett felmérnénk a Biblia ismereti tudásukat is. Tudni kell a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt, hogy szeretnénk azt tudni, hogy milyen általános Biblia ismereti tudással rendelkeznek, így matematikából írásbeli feladatokat fognak a gyermekek kapni, magyar nyelvből és irodalomból szintén történtek változások, mert rájöttünk arra, hogy egy tolbamondással nem lehet a gyermeknek a valós tudását felmérni, így a korosztálynak megfelelően a tananyag segítségével összeállítanak a kollégák olyan felvételi kérdéseket, amelyekben fel tudjuk mérni a gyermeknek a helyesírási készségeit, az irodalom tudását, és emellett ugye mivel egyházi iskola is vagyunk, szeretnénk, hogyha a gyermekek rendelkeznének egy általános bibliaismereti tudással, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit tanultak meg az elmúlt évek során a hittanórák tekintetében.
Milyen osztályokba várják a felvételizőket?
Minden gyermeket szeretettel várunk, aki 2026. júliusáig befejezi az általános iskola 4., 5., 6., 7., 8., 9. osztályait.
Beszéltünk arról, hogy egyházi fenntartású intézményben kicsi több lett az, amely körülveszi a fiatalokat, és a lelki értelembe vett közösségépítés is meghatározó, teljesen más a légkör azonom egy házi intézménynek, magát csak az evangélium közelsége miatt is, mint egy másik jellegű intézménynek. Milyen különbséget érdemes megemlítenünk a kettőfajta intézménytípus között, és ez a Péterfalvi Református Líceum esetén mennyire áldás, vagy mennyire változtatja meg a hétköznapokat?
Szerintem nagyban megváltoztatja az, hogy egy állami iskolához képest a mi iskolánk az nem csak hogy egyházi fenntartású, hanem mélyen benne van a gyökereiben, és a mindennapos hitgyakorlat, tehát hogy ez nem csak szerves része, hanem meghatározó is számunkra, hogy a gyerekek is minél közelebb kerüljenek Istenhez. Ez szerintem tükrözi a tanároknak a hozzáállása az órákhoz is, teljesen más szerintem a hangulat, a lelkület, az ahogyan tanítunk, ahogyan nevelünk, hisz nem csak szabályok betartásáról van szó, hanem ezek sokkal több mindent vonnak majd maguk után, tehát egy Isten felé való vezetés, egy iránymutatás, és pont ezért fontos az, hogy lelki nevelés is folyik az intézményünkben, ami szerintem meghatározó lesz számukra, amikor majd kimennek, amikor a szülőnek már nincs ráhatása a gyerekekre, amikor talán már nem látják, hogy mit csinálnak egy egyetemen, amikor felnőtté válnak, és pont a múltkor hangsúlyoztam a nyílt napon is a szülők számára, hogy talán még most nem is érezzük azt, hogy mennyire fontos a hitben való nevelés, bár nagyon sokszor a minőségi oktatás miatt is válasszák az intézményünket, de sok szülő kimondottan a hitben való nevelés miatt is választja, és még sokszor nem tudják azt, hogy ennek milyen sok pozitív hozadéka lesz a gyermekek számára, és sokszor a gyerekek sem tudják, hogy ez mennyire sokat fog nekik jelenteni, de mi biztosak vagyunk benne, hogy ezek az évek meghatározóak, és ha jól csináljuk, akkor jó alapokat vetünk, amiből lehet utána építkezni lelki értelemben és bármilyen értelemben.
A tanulás mellett az iskola át tud alakulni egyfajta lelki közösség, egyfajta gyülekezetté?
Igen, ezen az éven kimondottan erre tettünk nagy hangsúlyt, amikor is szeptemberben azt vettük észre, hogy szüksége van a diákságnak egy saját lelki gyülekezetre, és így alakult meg az ifjúsági gyülekezetünk, amelynek lett hivatalos presbitériuma, mint egy gyülekezetnek. Ezzel is egy kicsit inspirálni akartuk őket, meg a felelősséget ugye a vállukra helyezni, hogy amilyen egy gyülekezetben vannak presbiterek, akik a vállukon viszik a lelki életnek a mikéntjét és a hogyanját. Így van ez a Líceumban is jelen pillanatban. Minden osztályban vannak diákpresbiterek, kimondottan nem egy. Ahogyan Jézus is kettesével küldi ki a tanítványokat, a koncepció az volt, hogy minimum kettő legyen. Hála Istennek nagyon sok érdeklődő volt, úgyhogy van olyan, ahol négyen is vannak. Az ő feladatuk az ugyanaz, amit Pál apostol mond Timóteusnak, hogy megélni a hitet, ott lenni, jelen lenni, észrevenni, tehát inkább a hitbeli példamutatás. Tehát nem az a mondva csinált dolgok, hanem ott lenni, meglátni az osztálytársamat, megtenni azokat a gesztusokat, amelyeket Jézus is tanít nekünk, a szeretet parancsolatnak a betartása, és így egy közösségként, diákpresbiterként vagyunk elsősorban, tervezünk, szervezünk alkalmakat, amelyeket a mindennapos életbe bevezetünk, és így viszont a külső, tehát a külvilág felé is próbálunk ilyen missziói vonalban haladni, nem csak a benti életre fókuszálva, így szerveztük meg mondjuk karácsony előtt az idősek meglátogatását, meg csomagok készítését a diákpresbiterekkel, ami szerintem hatalmas nagy lelki feltöltődés volt a gyerekeknek, úgyhogy egyrészt
az osztályon belüli közösség, az egymással való kapcsolat, hogyan éljük meg a hitünket a mindennapokban, és másrészt pedig szeretnénk kifelé is nyitni, hogy a gyerekek tudják azt, hogy nem csak annyi a feladatok, hogy tanuljanak, hanem gondoskodni a másikról, és egy kicsit ilyen szociális érzékenyítés is a cél a jövőben.
Miriam, milyen benne lenni ebben a gyülekezetben, milyen benne lenni ebben az iskolában? Te mennyi ideje tanulsz Péterfalván?
Én már 6 éve tanulok Péterfalván.
Kezdetektől, 5-től?
6. osztálytól, akkor nyílt meg ugye a 8. osztály alatt lévő osztályoknak is az oktatás. Nagyon jó ilyen közösséghez tartozni, nagyon építő. Az, hogy tanulmány mellett nem csak tudást sajátítunk el, hanem tényleg olyat, ami ezen a közösségen és az iskola kapén is túlmutat, hogy mindig tudjuk, hogy ki a biztos pont, kihez lehet visszatérni, kiben tudunk megmaradni, majd, hogyha kiballagtunk.
Te bekerültél le a presbitériumba?
Igen, bekerültem.
Presbiterként hogyan látod a gyülekezeteteket?
Egy nagyon jól működő kis közösségként látom, akik nagyon aktívak és szolgálatra készek, úgy vasárnapesti áhítatok szervezésében, gitározás, énekvezetés, ami formál minket, és nem csak hitéleti programokkal, hanem akár kvízestekkel, játékestekkel, bármilyen programokkal.
Nézzük meg az oktatási részét. Mit tapasztaltál, mi az, amivel gazdagodtál, merre indult tovább az utad?
Tovább az utam a Debreceni Hittudományi Egyetemre indul, aminek a lelki értelemben nagyon sok mindent kaptam az elmúlt egy évben itt a Líceum közösségén belül. Az oktatásban pedig nagyon felkészült tanárok, és tényleg az idejüket nem sajnálva, energiát beletéve készítenek minket az itteni ukrán nyelv érettségire, matematikára, ami emelt óraszámba tartanak. Így jobban tudunk felkészülni, és külön órákkal is.
Most már visszaszámlálás számodra?
Igen.
Mennyi maradt?
Nem sok.
Nem sok, oké, okay, néhány.
Diákságnál maradjunk egy másodpercre, én nagyon sok esetben félelmet vált ki fiatalokban, az, hogy hú, hát egy vallásos suliat minden nap templomba kell ülni és imádkozni kell. Ezek a félelmek, amikor valóságban megéled, és az élet legizgalmasabb szakait, tínédzserkor legizgalmasabb szakaszunk életünknek egyébként többek között. Éled át mennyire segítség, vagy mennyire épül bele az életedbe az, hogy Isten közelségében vagytok egy intézményen belül?
Hát nagyon sokszor tépít az, hogy ide ilyen glóriával a fejükön lévő diákok járnak. Nagyon fontos az, hogy mindenki ugyanolyan, mint bárhol máshol. Az alap, amire építenek itt, készítenek minket a tanárok, a vezetők, az teljesen más. És mondjuk volt sok alkalmunk arról, hogy milyen a szabadság, milyen a fiatalkort megélni, úgyhogy Isten közelében maradva, és tényleg ki tudunk teljesedni azok, akik vagyunk. Tehát ez semmit nem vesz el tőlünk, sőt még hozzá is ad az életünkhöz. És ezt minél több diák felismeri, észreveszi, annál jobb közösségek alakulnak, és annál sikeresebb lesz majd.
Felvételt hirdet a Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Liceum. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Határtalan.
Határtalan.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Megtartották az első IKEM munkatársképző tanfolyamot az Urbán Andor Református Konferencia és Üdülő Központban az elmúlt hétvégén. Kertész Blanka, az IKEM munkatársa mesél az elkövetkezőkben a hétvégéről és a képzésekről. A riporter Pálint Enikő.
MKT, azaz munkatársképző. Elkezdődött és meg is volt már az első. Mesélj az elmúlt hétvégéről.
Tű, hát nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt látni, ahogy megérkeztek a gyerekek, és mindenki kicsit izgatott volt, mindenki még hozta kicsit a heti gondjait, a kis világát, és számomra nagyon szép volt azt látni, hogy úgy mentek haza, mint egy csapat, már kialakultak, elkezdődtek a barátságok így kialakulni, és tényleg nagyon jó volt látni és hallani azt, hogy már nagyon várják a következőt, a következő az áprilisban lesz.
Hogy ismerkedtél meg ezzel a képzéssel?
Hát amikor én 9-12-es diák voltam, akkor lett volna lehetőségem részt venni az MKT-n, viszont sajnos az akkori helyzetek miatt nem jutottam el, és ezt igazából utólag nagyon-nagyon sajnálom. Amikor felkerültem viszont egyetemezni Kolozsvárra, akkor Paula és Lukász kérdezték meg, hogy lenne kedvem segíteni az MKT szervezésében, és nagyon kíváncsi voltam, főképp azért, mert ugye ez egy képzés, és én régebb cserkészkedtem, és cserkészképzéseknek is voltam a résztvevője, és hát a kíváncsiság, ami igazából idáig elsodort.
Hétvégéről hétvégére, azaz hónapról hónapra is egy-egy hétvégén lesz, ha jól értettem. Hogyan választottátok ki a témákat, mi alapján legyen?
Ezeknek a hétvégéknek a témája általában évről évre ugyanaz, persze az előadások meg a játékok azok változni szoktak, viszont próbálunk ugyanezeknél a sémáknál maradni. Az első szemináriumnak a témája az ön és a csoportismeret kapcsolatok. Ezen a szemináriumon igazából próbáljuk úgy alakítani a programokat, az előadásokat, a műhely munkákat, hogy a gyerekek egy kicsit jobban megismerjék önmagukat és egymást. Ez nagyon fontos, mert hogy a későbbiekben akár az IKE további rendezvényein is együtt kell majd önkénteskedniük, és az otthoni gyülekezetekben is. Illetve a második szemináriumnak a témája a kommunikáció, a csoportszerepek és ifjúsági munka a gyakorlatban. Itt is szintén azt tudom elmondani, hogy próbáljuk az előadásokat, a műhely munkákat, a játékokat a köré építeni, hogy jobban megismerjék az önkéntességi területeket, hogy hogyan kell csapatban dolgozni. Számomra amúgy ezen a szemináriumon a legizgalmasabb a csoportszerepek, hogy hogyan fedezi fel mindenki azt, hogy hogyan tud alkalmazkodni akár egy csoport munka folyamán, ki a dominás, ki az, aki inkább a háttérben dolgozik, illetve a harmadik szemináriumnak a témája a tanítványi út kezdete, kiértékelés és szolgálat megkezdése. Ez általában egy kicsit lájtosabb szeminárium szokott lenni, itt már nincsenek olyan sűrűn előadások vagy kötelező feladatok, ilyenkor egy picit felszusszanunk, mert hogy a második és a harmadik szeminárium között van egy úgymond kötelező ifjúsági munkában való részvétel, akár táborokban, de akár idén lehetőségük lesz a fesztiválon is kipróbálni önmagukat. Ez főképp azért fontos, hogy próbálják ki, hogy milyen az önkénteskedés, hogy kedvet kapjanak, viszont nagyon jó volt látni azt, hogy már az első szeminárium után is hatalmas lelkesedéssel mentek haza, hogy ők most már ötletet kaptak, hogy mit csináljanak otthon, milyen rendezvényeket szervezzenek.
Számodra mit ad?
Hát azért szeretek MKT-zni, ez nekem már a második MKT-n, amin részt veszek, mint szervező, mert hogy én is tanulok a gyerekektől, és jaj, számomra felfoghatatlan azt látni, hogy mindenki eljön a kis saját világával, és mindenkinek csillog a szeme, de mindenkinek egy kicsit másképp csillog a szeme, és nagyon okos dolgokat tudnak mondani ezek a gyerekek, attól függetlenül, hogy persze közöttünk is van egy bizonyos korkülönbség, de néha-néha elejtenek olyan életbölcsességeket, amiket hát lehet, hogy én még a saját kortársaim közül sem hallok, vagy hogy én bennem sem fogalmazódik meg. Úgyhogy rengeteget tanulok a gyerekektől is, a szervezőtársaimtól is, folyamatosan türelmet tanulok, és alázatot.
Hányan vagytok?
Most a gyerekek 26-an vannak, a résztvevők. Mi szervezőkül 8-an vagyunk, 4 lány, 4 fiú. Nagyon szépen megoszlik amúgy csoportmunkákban, hogy ki hogyan tud feloldódni. Ez a létszám azt hiszem a tavaly is hasonló volt. Nincsenek rettenetesen sokan, viszont optimális ez a létszám, én úgy gondolom, abból a szempontból, hogy kis csoportokra is hogyan tudjuk őket felosztani, és hogy ezt a létszámot tudjuk hát valamilyen szinten menedzselni mi, mint vezetők is.
És hogy gondolod, ebből a generációból ki fog alakulni egy olyan generáció, mint a tietek? utánpótlás?
Hát bizonyos szempontból igen, viszont azt kell mondjam, hogy szerintem ebből a generációból biztos, hogy nem lesz ugyanolyan generáció, mint a miénk. Már most nagyon szépen látszik, hogy sokkal lázadóbbak, sokkal nagyobb az igazságérzetük, viszont nagyon nyitott szívűek is. Ilyen szempontból nem gondolom, hogy ugyanolyan lesz ez a generáció, mint a miénk, viszont biztos vagyok benne, hogy lesz utánpótlás. Ezek a fiatalok nagyon sokan azért jöttek el, mert hogy szeretnének tenni az ifjúsági életben, szeretnének segíteni az otthoni lelkésznek, a gyülekezetben, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz utánpótlás, nagyon lelkesek, nagyon ügyesek, nagyon sok ötletük van, nagyon kreatívak. Nem lesznek ugyanolyanok, mint mi, viszont lehet, hogy ez jó.
Igen, mindig egyébként nem is lehet ugyanaz, és pont ezért kell a változás. Miért ajánlod azok, akik talán még nem hallottak erről? Miért ajánlod azoknak? Nyilván most már nincsen hely, de jövőre.
Hát én mindenképp ajánlom minden fiatal figyelmébe az MKT-t. Én is nagyon sajnálom amúgy, hogy annó lemaradtam. Nagyon-nagyon szoros baráti kapcsolatok tudnak kialakulni az MKT során. Igaz, hogy ez csak 3 hétvége, viszont mégis a csapat összerázó játékok során, a kis csoportos beszélgetések során meg tudnak nyílni, és talán nem is ez a legfontosabb, hogy baráti kapcsolatok tudnak kialakulni, hanem egy picit többet megismernek a világból, egy kicsit többet látnak, akár az IK-ből, mint a szervezetből, de bele tudnak látni más gyülekezetek életébe is. Nagyon szép beszélgetések alakultak ki például a mostani szemináriumokon, hogy otthon ők mit csinálnak, milyen rendezvényeket szoktak szervezni, hányan vannak, hogyan élik meg az ifjúsági munkát, kit misodort idáig, és biztos vagyok abban, hogy aki eljön az MKT-ra, az valamiért ott van, és hogy igen tudtak mondani erre az elhívásra. Ez, ami számomra felfoghatatlan, hogy jöttek egyenként, így szétszórva, és akkor egy csapatként távoztak. Nagyon-nagyon szép volt látni, és például a tavalyi szemináriumon is annyira jó volt látni, hogy ölelések és könnyek között búcsúzunk el egymástól a 3. szemináriumon, hogy ők is bizalommal fordulnak hozzánk, és mi is megpróbálunk bizalommal nyitni feléjük, és egy kicsit többet adni magunkból, és ők is többet adnak magukból, ez, ami számomra felfoghatatlan, mert viszont képzésen én ilyet még nem tapasztaltam, de nagyon jó volt látni, hogy tényleg tele van áldással ez a szeminárium is tele volt áldással, és az egész képzés.
Kertész Blankával, az IKE munkatársával beszélgettünk az elmúlt hétvége munkatársképző tanfolyamáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.